beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Ilyenkor az új év első napjaiban, amikor találkozunk ismerőseinkkel, barátainkkal vagy üzletfeleinkkel, szinte köszönés helyett kívánunk boldog új évet. Sokan, még tartva a régi szokásokat, babonákat, az év első napján például nem takarítanak, nehogy kisöpörjék a szerencsét a házból. Mások akár az év első 12 napján keresztül ügyelnek arra, mit, mikor és hogyan tesznek, hogy az év minden hónapja szerencsés és boldog legyen számukra. De milyen újévi szokásokat tartanak Afrikában? És egyáltalán ünneplik-e, és ha igen, mikor az új évet? A következő percekben több más mellett erről is szó lesz. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És a vonalban van Mihálfi Balázs, iszlám hittudós, a Magyar Afrika Társaság elnökségi tagja. Jó napot kívánok, és boldog új évet!
Jó napot kívánok, köszönöm, viszont kívánom kedves hallgatóknak is.
Ha egyáltalán a muszlimok ilyenkor ünneplik az új évet?
Nem ilyenkor. Létezik a szoláris és a lunáris időszámítás, tehát a nap, illetve a hold alapú. A muszlimok a hold alaput veszik maguknak kötelezővé, és ennek a kezdete az időszámítás szerinti 622 évnek az a napja, amikor Mohamed próféta Mekkából Medinába szökött. Na most ez a hijra, a szökés, a menekülés, ez meg minden évben két hetet csúszik, tekintve, hogy a lunáris, az a hold alapú év, az két héttel rövidebb, mint a nap alapú év, tehát minden évben visszamegyünk 2-2 hetet. Ezt úgy lehet mondani, hogy a 2017-ben, tehát az új év, az szeptember 21-ről 22-re virradó napra esett a lunáris szerinti átszámításban.
És akkor nem is 2018 van a muszlimoktál?
Nem, 1400 valamennyi, most elnézést hirtelen nem jut eszembe pontosan az évszám, de valóban hát 622-től kell számolni, és akkor megkapjuk.
Mivel hogyan Afrika kutató is, és olyan muszlim területeken élt, ahol egyébként más törzsek és más vallások is jelen voltak, így aztán én arra gondoltam, hogy ma beszélgessünk az afrikai, vagy akár közel-keleti újévi szokásokról. Kezdjük Afrikával, mert ön elég hosszú ideig élt Afrikában. Ott az új évhez, akár a gyarmatosítók által bevezetett új évhez kapcsolódóan milyen szokások vannak?
Afrikában újévi szokások, vagy karácsony, vagy ilyesmi alapvetően nincsenek, ezek mind úgymond behúzott szokások. Ott is a természet adta azt, hogy mit kell követni, tehát az esős évszak, a száraz évszak váltakozása, ez határozta meg egy évnek a fordulóját, és ez határozta meg magát az ünnepet is. Tekintve, hogy az eső hozta a termékenységet, nyilván ehhez kapcsolódnak ezek az ünnepek. Aztán az emberekhez kötődő ünnep, a nagykorúság, a vadászelvatás, vagy a lányoknál a termékenységi ünnep szintén. De ezek mind a természettel való harmónia alapján jöttek ezek elő, ezek az ünnepi szokások. Na most nyilván, hogy ennek is van kötődése a napállásához, a holdállásához, a csillagok állásához, és ebbe köszöntött be úgymond a gyarmatosítóknak a ünnepi szerkezete, de ez mind a két oldalon, hiszen az iszlám is gyarmatosító, azaz rabszolga kereskedelemmel jött oda, illetve a kereszténység is, tehát a hittérítés mellett természetesen. Na most a gyarmatosítók behozták ezeket a rájuk jellemző újévi és keresztényi szokásokat, vagy pedig az iszlám rabszolga kereskedők is behozták a muszlim hijra új év szokásait, és más ramadánt, és bájram, és egyéb szokásokat. És nyilván ezek nem illeszkedtek a kezdet-kezdetén a törzsi szokásokba, de ma már azt mondhatni, hogy elegyültek ezekbe a törzsi szokásokba, és különösen városokban most már, ahol úgymond a globalizáció erősebb, mint a vidéki falvakban, ott pedig már lassan kikopnak a törzsi szokások, és ezek a úgymond európai és közel-keleti szokások gyökeresednek meg.
Na most, hogyha az ember az Egyesült Államokba körülnéz, ott is a különböző ünnepekben azért szép nagy keveredés van már itt a valláshoz képest, de egyébként most már itt Európában is, ez még izgalmasabb lehet egy olyan afrikai országban, ahol mondjuk egymás mellett él az iszlám, a keresztény közösség, és akkor a kettő között ott vannak a helyi szokások. Ebből érdekes érdekes keveredések alakulhatnak. Mi volt az a legizgalmasabb mix, amit tapasztalt, akár új év kapcsán, akár más egyéb jelentős időpont kapcsán?
Vannak olyan helyek, ahol valóban élesen elválik a keresztény és a muszlim falu és szokás, de van, ahol még itt is keveredés van. Nyugat-Afrikában például gyakran két nevük van az embereknek, egy muszlim nevük, meg egy keresztény nevük, függően attól, hogy honnan kap segélyt. Tehát nagyon gyakorlati ez. Sőt, Zimbabwe-ben, ahol hitszónok voltam, egy Bulawayo nevű városban, a fő szomszédságomban egy római katolikus templom volt, és akik eljöttek pénteken hozzám istentiszteletre, ugyanazok eljártak a vasárnapi misére is, és hát biztosra mentek, egyikünknek csak igaza volt, és gyakran panaszkodtunk egymással a római katolikus papnak, hogy miért lehet ez, hogy hozzád is mennek, hozzám is jönnek, de hogyha igazán nagy bajuk van, egyikünkhöz se jönnek, hanem mennek a varázslóhoz, a törzsi, a tradicionális szokásokat követni. Tehát nagy a keveredés valóban.
Egy példát tud mondani arra, hogy mondjuk egy adott mondjuk muszlim szokásba, hogy keveredtek bele akár a keresztény szokások, vagy akár még a törzsi szokások is?
Hát nem kell messzire menni, például Egyiptom, ami papíron muszlim ország, igaz 10% a kopt keresztény, de amikor eljön a Mikulás és karácsony ünnepe, akkor Mikulás ruhában rengeteg ember szaladgál az utcán. Igaz, hogy főleg turista csábítás, de ugyanez megtalálható az afrikai országokban, sőt Madagaszkáron ott még ilyen műfákat is adnak, mert ugye a fenyő az ott nem őshonos, hogy próbáljak imitálni azt a behurcolt szokást, amit a fehér ember visz. A másik, hogy Afrikát ne felejtjük el, hogy ott sosem az ortodoxia terjedt el, tehát az írás pontos követése, hanem a jó bulik alatt a követőkre bennük, mert a zene iránt, a ritmus iránt fogékonyak. Tehát, hogyha itt van egy ünnepre alkalom, akkor azt ők nagyon szívesen átveszik, amin újból énekelhetnek, táncolhatnak. De ezt megfigyelhetjük a keresztény miséik rendjén, ahol a muzikalitás kap dominanciát, de ugyanígy az iszlám vonalon is a szufi tanok terjednek el, ahol nem a Korán szó szerinti betartása kap hangsúlyt, hanem ott sippal dobbannál hegedűvel az ének, a ritmus, és önmagukat az önfeledten átadva az ismeretlennek és Allahnak próbálják követni az igét.
Ez itt egy érdekes pont, és remélem nem sértem meg, csak az iszlámról, és ez is lehet, hogy a félretájékozódás miatt van, de olyan kép alakulhatott itt ki a legtöbb európai emberben, hogy az talán kevésbé a buliról szól, és az istentiszteletek is inkább a komorságról, a komolyságról, és nem pedig a felszabadulásról és az ünnepről szólnak. Jól érezzük mi ezt?
Hát az a helyzet, hogy az iszlámot mi muszlimok sem tudjuk nagyon értelmezni, mert nem ismerjük. Azaz abban a mélységben nem nagyon tudjuk értelmezni, mint hogy a keresztények sem a saját vallásukat. Hiszen ha Jézus ma feltámadna, itt lenne velünk, bár egyes hitek szerint itt van velünk, ő is csodálkozna a mai keresztény hitkövetésen. Gondolom, Mohamed is így lenne vele. Nézze, az iszlámnak két nagy, úgymond témaköre van, az akida, az a doktrínák, illetve a sharia, azaz a törvények. Na most a doktrínákban is rengeteg iskola van, olyan iskolák, amelyek egymással nem is ellentétes, de nagyon eltérő gondolatiságot követnek. Például a világ megismerhetősége szempontjából, vagy az, hogy mi tekinthető bűnnek, mi az, ami predesztináció, mi az, ami nem predesztináció. Tehát iskolák vannak, és a jogkövetés szempontjában is rengeteg iskola van. Tehát, hogy más a sharia Indonéziában, más Pakisztánban, más, mert mindenhol a törvények alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz, illetve az időhöz magához. Na most jelen pillanatban 1924 óta nincs nagy adaptálódás sáriában, mert akkor szűnt meg a kalifátus intézménye, amely ezeket az adaptációkat elvégezte volna, és gyakorlatilag a mai jogkövetések azok úgymond kalifátus nélküli jogkövetések. Tehát így mondom, az iszlám rendkívül széles skálán mozog, és nem lehet egy határozott mondattal kimondani, hogy az iszlám ezt mondta, vagy azt mondta. Ezt 1400 évvel ezelőtt lehetett mondani, ma nem, mert alakult. Alakult mindenhol a helyi viszonyok szerint. Na most Afrikában csak a ottani helyi viszonyokhoz lehetett adaptálni, és ez pedig a szufi tanok, illetve az érzelem, nem pedig a lexikális tudás. És nyilván ott az érzelmekhez, a muzikalitáshoz tudták adaptálni.
Mondható az, hogy ott ember közelibb a vallás? Akármelyik hát vallás
mindenhol nézik? Ember, mindenhol az ember közeliséget azt határozza meg, hogy ki az a hitszónok, vagy ki az a sejk, mert az ugyanaz, mint a zsidóknál a rabbi, tehát itt nem egyházról van szó, hanem tanítókról. Kik azok a tanítók, akiknek a gondolatát úgymond átveszi egy terület, egy népcsoport, egy populáció. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy melyik emberközpont, mert lehet, hogy az egyik zenével lesz emberközpontú, a másik meg gondolatiságával. De vannak nyilván nagyon merevek is. Ez kulturális adottságtól függ.
Ez a széttagoltság az oka annak, hogy az elmúlt évek rettenetes történéseivel szemben a magát iszlám államnak nevező terrorszervezet ellen az iszlám világ nem tud egységesen fellépni?
A válasz előtt kibújok, megmondom miért. Azért, mert én hit teológiával foglalkozom, tehát amit 1400 évvel ezelőtt, úgymond Allah vagy Jóisten kinyilatkoztatott, és nem az iszlám mai formátumival foglalkozom, ami szerintem köszönő viszonyban nincs azzal az iszlámmal, ami 1400 évvel ezelőtt volt. A meggyőződésem az, hogy ma nincs iszlám ország. Nincs. Ma van síta ország, ma van szunita ország, ma van vahabita ország, tehát egy fragmentumot képvisel az egészből, abból az egészből, ami volt a ősi revelációk alapján, és a mai formátum az erősebb politikum érdekek által befolyásolt dolog. Na most az, hogy mire kiabálják ki azt, hogy Allahu Akbar, egy jótetre vagy egy bűre, ez a motiváció ma már nem egy vallás által determinált dolog. Ez érdekek által determinált dolog, vagy idegbetegség által, vagy paranoid hajlam által, vagy akármi által. Tehát mi már nagyon távol kerültünk attól, hogy vallásról beszéljünk, amikor hiszen már keverednek a fogalmak. De ugyanígy járt a kereszténység a 11-12. Században. Tehát úgy látszik, eltelik 1000 év, és akkor van egy ilyen egy gondolati visszaesés, mert a középkori kereszténységet sem a szeretet jellemezte, amikor a mágiákat gyújtották, vagy amikor az inkvizíció beköszöntött, aztán jött a reneszánsz és a mai világ, amikor már teljesen más arculatot vett föl a kereszténység. Mi várjuk azt, hogy az iszlámmal is ugyanez a megújulás. Nem a tannal, hanem a muszlimok gondolkodásában ez a megújulás és a reneszánsz bekövetkezve.
Ön idén fejezte be a Korán fordítását, egy újabb fordítást, mert aztán fiatal korában is lefordította egyszer a Koránt magyarra. Miért tartotta ezt fontosnak, hogy most újra fordítsa?
Volt egy fiatalkori vállalkozásom, amit úgymond azzal az érettséggel vagy éretlenséggel nekivágtam, egy 8 éves munkának ennyi ideig tartott azt a Korán verziót meg lefordítani, tehát a Koránnak azt a magyar verzióját megalkotni, de azok nem tartalmaztak magyarázatot, és akkor még azt mondja, egy 30 éves agy szűrőjén mentek át a revelációk. Éreztem, hogy kevés vagyok hozzá, és azóta gyűjtöttem az anyagot, és egy másik 30 év telt el, amíg az az anyagbázis összeállt, ami alapján össze tudtam írni a magyarázatokat hozzá, több száz magyarázónak a gondolatvilágát becserkészve, és létrejött egy 2400 oldalas mű, angolul és magyarul, amely letölthető szabadon az internetről. Na most ez már egy 60 éves embernek, vagy 62 éves embernek az a munkája, ami, hogy mondjam, egy life achievement, egy életmű, amiben már benne foglaltatik az a 8 év, de egy további 30 év is, ami próbál tökéletesebbé tenni gondolatokat, megmagyarázni történelmi háttereket, egyebeket. Nos, ez valóban abból a szempontból érdekes, hogy ugyanaz az ember kétszer nulláról nem fordította le a Koránt, vagy a Bibliát, vagy Szent Könyvet, ez egy unikális dolog. Viszont én tanultam belőle a legtöbbet, mert ugyanazt átélni, amit fiatal koromban egy 30 éves érettség után, és tényleg megelevenedtek előttem azok a történelmi időszakok, amikor a próféta kapta azokat a bizonyos töltéseket, energiákat, revelációkat, és fantasztikus volt nekem ezt átélni egy zárt szobában, amiből ki nem jöttem addig, ameddig az utolsó gondolat és papírra nem került.
Na most egy interjújában azt mondta, hogy a fő ok az volt, hogy akkor csak arabul tudott, most meg már tud iszlámul is. Igen. Tehát a Koránt csak nyelvtudással nem érdemes lefordítani, bár azt hiszem, hogy ez már egy irodalmi műre is igaz, hogy csak igen, a puszta nyelvtudással kár neki fogni, mert az mást mutat, mintha a teljes kultúrával tisztában van valaki.
Teljesen így van, tehát valóban nem elég a nyelvtudás. Tehát azért minden műnek, akár irodalmi, akár isteni eredetű, van egy lelkülete. Azt a lelkületet kell elkapni. Na most, hogyha Isten a teremtő lelkülete jó, mert teremt, mert életet ad, ennek az Istennek hiába bármilyen kinyilatkoztatás, akkor is a szeretetnek kell kicsengeni belőle. Az ember és az emberek védelme, egyebek. Na most, hogyha ezek a revelációk negatív magyarázatot kapnak, akkor azokat el kell vetni, mert nem felelnek meg az isteni reveláció háttér alapeszméjének. És sajnos itt van az a rész, amikor a politika áthangolja ezeket a revelációkat, amikor belecserkészi a gyűlöletet, belecserkészi a politikumot, a felsőbbrendűséget, az elitérzést, a szegregációt. Tehát amikor privatizálják Istent, egy csapat tulajdonává teszik meg, ha ezeket kiszűrjük belőle, és az eredeti szemlélettel próbálunk nekiállni egy ilyen műnek, akkor tán közelebb kerülünk Isten igazi céljához.
Ezek szerint a második fordításkor még világosabbá vált, hogy szó nincs a Koránban arról, még nyomokban sem, mint amit egyes iszlámmal takarózó szervezetek, és akkor ezt így nagyon óvatosan mondom, állítanak róla?
Ez így van. És ezért volt szükséges, hogy másodszor is nekifogjak. Mert az első fordításomban még én is elcsábultam bizonyos ilyen, hogy mondjam, felső rendűség felé. A másodikban ezt már letörtem, kitörtem magamból. És akkor beszéljünk rendesen és értetően. Tehát, hogyha már azt nézzük, hogy vannak zsidók, keresztények, muszlimok, és az iszlám alapértelmezésében mindenki muszlim, még ők is, hiszen ők is Ábrahámot követik, és Ábrahám követői, akik az Istenbe való megbékélést hirdetik, hiszen a megbékélés maga a szalám, azaz a muszlim, az iszlám ebből az a szóból ered, akkor én mindenkit ennek kell tekintsek. Na most, hogyha megszegregálom őket, és azt mondom, hogy te ezért vagy rossz, meg azért vagy rossz, akkor magát az isteni teremtést vonom kétségbe. Hát senki sem vetheti a szemére egy verébnek, hogy verébnek teremtette őt a Jóisten, vagy egy tigrisnek, hogy tigrisnek. Mindenkinek megvan a maga teremtési rendje. És ezen a ponton hiába vannak csatározások, nézeteltérések, nem szabad embert az embertől elválasztani.
Azt hiszem, hogy ilyenkor új évkor, bármikor ez egy jó végszó lehet. Én nagyon köszönöm Mihálfi Balázs iszlám hittudósnak, a Magyar Afrika Társaság elnökségi tagjának, Afrika kutatónak, hogy rendelkezésemre állt és elmondta mindezt.
Nagyon szépen köszönöm, boldog új évet.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
A beszállókártyát hallották. A műsor szakmai támogatója a Tropikál magazin.